Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richárd vagyok a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. A műsor első részében megnézzük, hogy mi a helyzet most a koronavírus járvány idején, hova, milyen feltételekkel tudunk éppen utazni, a változásokról lesz persze elsősorban szó, utána pedig elmegyünk majd a Holttengerhez, Izraelbe, Názáretbe, Betlehembe, sok-sok izgalmas történelmi tájra. Tartsanak velem! Az biztos, hogy az utóbbi időben már nehéz azt is számon tartani, hogy éppen hányadik hullámnál tartunk. A negyedik hullám most már lecsengőben lenne, de jön az ötödik hullám, különböző variánsok, úgyhogy meg kell mondanom, hogy azért most sem egyszerű utazni a világban, de hát vannak azért fontos hírek. Izrael például leveszi az utazási tiltólistájáról Magyarországot a tömeges fertőzések ellenére, enyhítik a külföldiek beutazási és kiutazási szabályait is, mégpedig azért, mert hogy most már főleg az Omikron variáns terjed, és már belül olyan szinten elterjedt, hogy az indoklás szerint már az utazási korlátozások ezt nem befolyásolják túlzottan. Minden esetre a hatóságok arra készülnek, hogy a közeli napokban és hetekben az izraeliek eddig soha nem látott mértékben fertőződnek meg a koronavírus Omikron változatával a járvány ötödik hullámában, de ezzel együtt is megállapították, hogy csökkent a határzár jelentősége, úgyhogy lekerül a tiltólistáról Dél-Afrika, Kanada, Franciaország, Magyarország. Ugyanakkor az izraeliek továbbra sem utazhatnak az Egyesült Államokba és az Egyesült Királyságba szabadon, és ez visszafelé is igaz, tehát itt is csak korlátozások maradnak életben. De ha már a korlátozásoknál tartunk, látjuk azt is, hogy ha valaki külföldre szeretne utazni Magyarországról, vannak azért még olyan helyek, ahová akár egy negatív koronavírus teszttel is megteheti ezt, és nem kell feltétlenül védettségi igazolás, de a legtöbb helyre már a populáris utazási célpontok közül védettségi igazolás szükséges, és ez az sem mindegy, hogy milyen, hiszen az osztrákok szintén most szigorítottak, és nem csak arról határoztak, hogy FFP2-es vagy K95-ös maszk kell jó pár esetben, hanem arról is, hogy az oltások közül még mi az, amit elfogadnak, és mi az, amit nem. Tehát ebből a szempontból azért plusz arra kell készülni, hogy még nehézkesebb lehet az utazás. És további szigorítások jöhetnek Horvátországba is az Omikron miatt, úgyhogy a rekordszámú új koronavírus fertőzött miatt további szigorítások várhatóak. Befagyasztották a turisztikai szolgáltatások árait Argentínában. Argentína ugye most jelen pillanatban alapvetően fogadná a turistákat, hiszen szezon van. Ugyanakkor a két Covid-dal terhelt szezon után jelentősen nőtt a kereslet, úgyhogy nagyon jó szezonra számíthatnak a szolgáltatók, hogy kiszámítható legyen az, hogy mi mennyibe kerül, és ez ne riassza el a vendégeket, emiatt befagyasztották az árakat. Ez egyébként nem szokatlan. Argentínában többször előfordul ilyen, de általában az élelmiszerek, az italok és a gyógyszerek esetében alkalmazták. Volt már több alkalommal olyan súlyos anyagi gond Argentinában, ami államcsődhöz is vezetett. Emlékszem, amikor ott jártam, akkor is gyakorlatilag még a pénzváltást is fölirogatták, hogy ki, mikor, hogyan, mit váltott. Szinte hiányoztak az országból a bankautomaták, amivel pénzt lehet felvenni ugye az ATM-ek, úgyhogy azért megsínylették ezeket a gazdasági válságot a pénzügyi szektor szolgáltatói. Minden esetre a gyakorlatban a rendszer úgy működik, például ez a turisztikai árbefagyasztás, hogy a légitársaságok, a szállodák, az éttermek és a rendezvényszervezők decemberben érvényes árlistáik alapján március 15-éig kell, hogy nyújtsák a szolgáltatásokat, tehát nem változtathatnak a decemberi listárakon, és a kormány, valamint a különböző szakmai kamarák képviselői havonta ellenőrzik a program alakulását. Ugyanakkor a korábban megkötött szerződéseket és kifizetéseket a döntés nem befolyásolja. Egyébként azért is van nagy turisztikai kereslet, mert hogy egy államilag finanszírozott programot indítottak az argentinok, minek az a lényege, hogy hitelformájában visszatéríti a belföldi turisták számára a turisztikai költések 50%-át is akár, úgyhogy tavaly 3 millió argentin vett részt ebben a programban, és hát rengeteg pénzt elköltöttek különböző idegenforgalmi szolgáltatásokra, mint egy 7-szeresért növelték a 2020-as költéseket. Mint már elmondtam a blokk elején, Ausztria is szigorít, úgyhogy fel kell készülniük azoknak, akik ide akarnak majd utazni. Eddig is tudtuk azt, hogy Sputnikkal elvileg nem lehet beutazni, ugye azért mondom elvileg, mert egy kedves hallgató mondta, hogy hát nem is ellenőrizték, kis határon átment, mert nyilvánvalóan van egy szabály, és előfordulhat az, hogy valakit nem ellenőriznek, de attól még a hivatalos jogszabályokat, előírásokat be kell tartani, persze. Nos, korábban arról volt híradás, miszerint nem csak az Sputnikkal, hanem az egy dózisú, egy adagos Janssen vakcinával, a Johnson & Johnson vakcinájával beoltottak sem, mehetnek Ausztriába, és nem ismerik el legalábbis teljes értékű oltásnak, helyesebben szólva. Nos, jelenleg úgy tűnik, hogy be lehet utazni ugyan Ausztriába az egy dózisú Janssen vakcinával, de semmilyen turisztikai szolgáltatást nem lehet vele igénybe venni. Hasonlóan egyébként a Sinopharm oltáshoz, mert azzal is be lehet utazni, csak nem tudják igénybe venni az azzal beoltottak a különböző turisztikai szolgáltatásokat. Ha valakit a Janssennal oltottak be, akkor egy másik oltást is fel kell vennie ahhoz, hogy az oltási igazolása érvényes legyen. Ez alól csak azok mentesülnek, akik már átestek a COVID betegségen. Lényegében a 2G szabályt alkalmazzák a különböző szolgáltatásoknál az osztrákok, vagyis csak oltott vagy gyógyult személyek léphetnek be a vendéglátó és szálláshelyekre. A szabadidős és a sport létesítmények használata is ehhez kötött, de a hegyi felvonók használata szintén, valamint a kulturális létesítményekbe is csak így tudnak bemenni. Úgyhogy jelen pillanatban nem fogadják az így beoltottakat sem a szálláshelyek, sem az éttermek, sem pedig a sí központok. Szükséges egy második emlékeztető oltás ebből a vakcinából, amit nem helyettesít, hogyha valakinek van negatív PCR-tesztje. Tehát az kevés, úgyhogy erre azért fel kell készülni. A turisztikai szolgáltatások igénybevétele nem egyszerű. A Sputnik vakcinát pedig még a határátlépéshez sem fogadják el az osztrákok, úgyhogy ezt is érdemes tudni. Ausztriában jelenleg 3 védőoltás igazolása szükséges ahhoz, hogy negatív PCR-teszt nélkül be lehessen utazni az ország területére. Aki még nem kapta meg az emlékeztető oltást, annak 72 óránál nem régebbi PCR-tesztet, negatív PCR-tesztet be kell mutatnia, plusz az oltási igazolást a 2-ről, és akkor be tud utazni. A várandósok mentesülnek az előírás alól, és a 12 év alatti gyermekek, valamint azok, akik valamilyen egészségügyi jogból nem oltatóak, illetve az ingázók, de erről nagy vita volt, de ők tudnak menni dolgozni. A munkavállalás miatt ingázók számára ugyanakkor a 3G szabály érvényes, azaz önmagában egy negatív teszttel átléphetik a határt, így egyszerűsítik azért az ő életüket is, az osztrákok meg a sajátjukat is, hiszen szükségük van a Magyarországról érkező munkavállalókra. Még tovább változott az amúgy sem túl egyszerű ausztriai szabályozás. Szlovákiában már megnyithattak az éttermek, de azért vannak olyan helyi vendéglátósok, akik kivártak. A szállodák december 25-től nyithattak ki, és január 3-ától azok az éttermek fogadhatnak vendégeket, amelyek üzemeltetői igazolni tudják, hogy átestek a COVID-19 fertőzésen, vagy be vannak oltva ellene. Ugyanakkor január 9-ig még érvényben van a kijárási tilalom, és egyéb megszorítások is vonatkoznak a vendéglőkre és a szálláshelyekre. A Ciprusra utazóknak január 4 és 15-e között 2 negatív PCR-tesztet kell produkálniuk, egyet az utazás előtt, egyet pedig a megérkezés után. Az utasoknak az utazás megkezdése előtt 48 órán belül kell egy negatív PCR-tesztet produkálniuk ahhoz, hogy beutazhassanak a Szigetországba. Emellett a 12 éves és idősebb repülővel vagy hajóval ideérkező utasnak, hát túl sok opció nincsen ezen kívül, szintén kell egy negatív PCR-teszt, amikor már megérkezett, függetlenül attól, hogy be van oltva vagy sem, és attól is függetlenül, hogy melyik országból érkezik, illetőleg, hogy rendelkezik-e gyógyulási igazolással, vagy bármilyen más igazolással, ráadásul ki is kell fizetni nyilván a költségét ennek a tesztnek, úgyhogy itt is azért figyelni kell az előírásokra, és meg kell csinálni ezeket a teszteket ahhoz, hogy valaki ide tudjon utazni, pihenni. Hallhattak már arról, hogy mennyiben változtak az előírások, hogy már Szlovákiában megnyithattak az éttermek is bizonyos korlátozásokkal. Még most érvényben van a kijárási korlátozás, de a szállodák már december 25-től nyitva lehetnek. Ausztriában sok minden változik. Az FFP2-es vagy K95-ös maszk is több mindenhol kell majd Ausztriában, hogyha valaki ide utazik. Franciaországban a közterületeken is arcmaszkot kell hordani 6 éves kortól már, és a karantén szabályok azonban enyhültek, úgyhogy a teljesen beoltott embereknek csak 7 napig kell izolálniuk magukat, tehát magyarul 7 napos a kötelező karantén, nem 10. Ugye a 2 hétből most már 7 nap lett, ez is csökken ahogy növekszik a fertőzöttek száma, úgy azért a gazdaság nem engedheti meg magának, hogy az enyhe szünettel, vagy pedig tünetmentesen a betegséget átvészelők olyan sokáig otthon maradjanak. Úgyhogy itt sem túl egyszerű követni azért a szabályozást Franciaországban. A magyar utazók közül azért sokan úgy gondolják, hogy külföldre utaznak most a téli időszakban, és van azért mozgás a repülőjáratokon, utaznak magyar turisták külföldre, Dubajban a világkiállításon is sok magyarral lehet találkozni, tehát azért azt látjuk, hogy bizony van turizmus, befelé is igaz ez, hogyha valaki akár csak a belvárosban, a Vörösmarty téren sétálgat, vagy itt a környéken, akkor azt tapasztalja, látja, hogy vannak külföldi vendégek, úgyhogy azért nem állt meg annyira az élet, mint a koronavírus évét követő esztendőben 2020-ban, és 2021-ben szintén nagyobb korlátozások voltak, és kevesebb mozgás hasonló időszakban. Aztán valószínűleg, hogyha velünk marad a koronavírus járvány, akkor szép lassan vele megtanulunk együtt élni, és fokozatosan bővülünk, és fokozatosan csökkentik a különböző korlátozásokat. Tehát reménykedjük abban, hogy az Omikron variánsra majd tényleg influenzává szelídül. Nyilván ezt az egészségügyi szakemberek eldöntik. Minden esetre én annyit látok, hogy a foglalási adatok azért nem annyira elborzasztóak a különböző légicégek esetében, és az is látható, hogy külföldre is jó néhány dűlőparadicsomba utaznak azok, akik ilyenkor a téli időszakban megtehetik. Bár hozzáteszem, a számukat nem lehet összehasonlítani a nyáron nyaralók számával, amikor csak Horvátországban egy hagyományos évben 650-660 ezer turista utazik el, és nagyon sok egyéb desztinációra, célállomásra, úti célra is tízezrek, százezrek utaznak Görögországba, Egyiptomba, Tunéziába, Spanyolországba, Olaszországba, Ausztriába, hogy sorolhatnám tovább. A téli szezonra korán sem ilyen számok jellemzőek, csak érzékeltetésképpen hadd mondjam el, hogyha amikor 3500 magyar volt februárban Maldív-szigeteken tavaly, akkor az már rekordnak számított, tehát ennyivel már a téli szezonban egy egzotikus úticél esetében azt lehet mondani, hogy soha ennyi magyar még nem volt ott. A Maldív-szigetek most is rendkívül népszerű, hihetetlenül felkapták a magyar vendégek az utóbbi két évben a Maldív-szigetek álomszép atolljait. Tájföldön már tudunk ugyan turistáskodni, és várják is a vendégeket, de még azért szigorú előírások érvényesek, emiatt nincsenek annyian a magyarok, mint korábban, pedig a dél-kelet-ázsiai úti célok közül Tájföld volt mindig is a legnépszerűbb a magyar turisták körében. Most azért hiába vannak a különböző programok, egy picit óvatosabbak. Kivéve azok, akik hagyomány szerint ott telelnek, jó pár magyar van, aki életvitelszerűen kiköltözik ilyenkor a téli időszakban Tájföldre, ott esetleg ingatlant is vásárolt, vagy bérelt, és közülük azért sokan most is odautaztak, hiszen most már van erre lehetőség. Kína pedig, meg Japán továbbra is zárva. Kína ilyen üzleti célból fogad vendégeket, de olyan hosszú karantén időszakot kell eltölteni, hogy szerintem tényleg komoly dolog az, hogyha valaki oda kiutazik, és akkor már nagyon kell mennie, hogyha vállalja az ezzel járó macerát. Erről ugye egy műsorban részleteket is hallhattak korábban egy Világszámban. És azt is hozzá kell tennem, hogy Kínában azért olyan a járványügyi szabályozás, hogy akár egy több milliós várost is habozás nélkül lezárnak, hogyha van ott 2-3-4 fertőzés. Tehát itt az állandó azonnali zárás az, ami a járványnak egyfajta gátat vető intézkedése. És azt is látjuk, hogy sok esetben még az élelmiszerboltba se engedik el a lakókat jó néhány helyen. Vannak is ebből gondok, mert azért a hivatalos szervek nem biztos, hogy teljesen úgy tudják az ellátást megoldani, ahogy azt elvárnák az ott élők, ott lakók. Főleg azért, mert azért logisztikailag rendkívül nehéz bármi ilyesmit megszervezni egy hatalmas területen, ahol nagyon sokan élnek, laknak. Minden esetre Izraelbe például már tudunk utazni, persze az egészségügyi előírásokat, az utazáshoz szükséges dokumentumokat, meg hogy mi kell, azt mindig pontosan előtte ellenőrizni kell, de mehetünk a Holtengerre például nyaralni. En Bokek, ez a kedvencem, ahol a legjobb szállodák is vannak, és ahol azok a klasszikus közösségi médiafotók is készülnek, amikor ott vagyunk a türkiz víztükör mellett egy kis kiszáradt fánál, és ott lubickolhatunk a nagyon-nagyon sós vízbe, ahol nehézségbe ütközik még a lábunkat is sokszor a víz alá nyomni, és felvenni a természetes emberi testhelyzetet, mert hogyha a földközi tenger szintje alatt található holdtengernek olyan erős a sótartalma, hogy hagyományos módon nem is lehet benne úszni, egyszerűbb a hátunkra feküdni és békésen lebegni, akár még a koktélunkat is magunk mellé helyezhetjük egy tálcán, az is fennmarad a víz felszínén. Az erős sókoncentráció miatt sokáig úgy vélték, hogy egyetlen élőlénynek sem otthona a holdtenger, de aztán ezt megcáfolták izraeli kutatók, úgyhogy még itt is vannak élőlények, ebben a vízben is. Az emberi bőrön lévő kórokozók jelentős része elpusztul a vízben, úgyhogy a lubickolás kiváló gyógymód az övsömörtől szenvedőknek. Egyébként a holtengernek nagyon sok részén lehet fürdeni. A jordániai részen is voltam, ahol pazar szállodában vendégeskedhettünk egy tanulmányúton. Az izraeli résznél pedig többször ellátogattam a Tel Avivhoz, illetve Jeruzsálemhez viszonylag közeleső részhez, ami a palesztin autonóm területen található. Ez van a legközelebb, és hát nem is építették túlságosan jól ki. Még őrbódék voltak még, meg betonbunkerek, amerre mentünk, és gyakorlatilag kellemes, meg jó a víz, de az infrastruktúra az meglehetősen hiányos volt. Enbokeknél, meg Engedinél, de főleg Enbokeknél ugyanakkor gyönyörű szállodák vannak, gyors étterem, türkiz víztükör, és lényegében egy fantasztikus kis oázis, innen pedig rengeteg kulturális, történelmi, vallási nevezetességet is viszonylag hamar elérünk, úgyhogy a legtöbb turista azért azt hiszem, hogy ide látogat, hogyha a holdtengerhez szeretne eljönni. Ma már a holdtenger vízszintje is jelentősen csökkent, sőt, egy picit a középső részénél ki is száradt, mondhatnám azt, hogy két részre szakadt, ugyanakkor még Enbokeknél bőven tudunk fürdeni. Egy hatalmas téget is kialakítottak itt jobbra-balra árnyékvető részekkel, mert hogy erősen tűz a nap sokszor, úgyhogy ez alá húzódhatunk, és úgy is élvezhetjük a kellemes vizet. Én voltam a nyári időszakban is, tényleg rendkívül meleg van. Ilyenkor nem is nagyon tudunk kimozdulni itt az árnyékvetők alól, maximum egy nagyon kis időre, és akkor is alaposan be kell, hogy naptejezzük magunkat. Ami viszont nagyon-nagyon jó, hogy gyakorlatilag a pattanásoktól kezdve a legapróbb bőrbetegségeken át szinte minden egy rövidebb, hosszabb ideig elmúlik, még a haj korpásodása is, hogyha valaki ügyesen és óvatosan a fejét beleteszi, persze, úgyhogy hanyat fekszik, akkor utána egy ideig nem fog a haja korpásodni, ez a tapasztalatom, és az is, hogyha borotválkozás után fürdünk a holdtengerbe, akkor az iszonyatosan csíp, úgyhogy nagyon kell vigyázni, mert a legapróbb sérülésnél is úgy érezzük, hogy szinte egy marja a só a testrészünket, és hát nem csak úgy érezzünk, hanem úgy is van, úgyhogy erre azért ügyelni kell, hogy ez jelentős fájdalommal járhat. Ha valahol megkarcolódott egy picit is a bőrünk, akkor azt érdemes leragasztani, mielőtt a holdtenger vizében lubickolunk egyet. Izrael most mind a beutazás, mind a kiutazás esetében is enyhítette a feltételeket. Magyarország és még jó néhány kelet- és közép-európai, meg egyéb ország viszonylatában, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság esetében nem egyébként. De ezzel együtt azért jó páran felkeresik, főleg a téli időszakban a történelmi tájakat, tekintettel arra, hogy ilyenkor azért elviselhető az idő. Bár hozzáteszem, én voltam a nyári időszakban, és nagyszerűen éreztem magam, tehát azért nem olyan, mint Dubaj, ahol a nyári hónapokban szinte ki se tudunk mozdulni a légkondicionált autóból, vagy a légkondicionált apartmanból, szállodából, mert pillanatokon belül úgy érezzük, hogy még a rövidújúban is végünk van, mert csorog rólunk a víz minden téren, és szinte elviselhetetlen a hőmérséklet. Tehát azért itt talán csak Masszadánál tapasztaltam rekkenően kemény hőséget, amikor kerestem hihetetlen gyorsan az árnyékot. A holdtengernél elve voltak ilyen kis árnyékolók, tehát ott nagyon jól megoldották ezt, úgyhogy nem volt nyáron sem olyan, hogy ne azt mondtam volna, hogy pazar az itteni pihenés, meg az itteni forgatás. Az biztos, hogy amikor hosszabb időt itt töltöttem, akkor voltak kemény történeteim is. Például Eilatból kifelé jövet Dermedten hallottam, hogy a fejem fölött elhúzott egy vadászgép. A 12-es út és folytatása, a 10-es út ugyanis párhuzamosan halad az egyiptomi határral, és Itt történt egy olyan támadás, amikor várról indítható rakétával rálőttek egy autóbuszra, majd röviddel később még egy rakéta roppant. Az autóbuszt ez nem érte el, előtte volt a busz, előtt volt a detonáció, és még az utat is aláaknázták az egyik helyen. Az akció közben meg folyamatosan tüzeltek a merénylők, személyautóra és buszra is kézi fegyverekből. Aztán hamarosan jöttek az izraeli helikopterek, üldözni kezdték a merénylőket, majd indultak a vadászgépek a válaszcsapásra. Szerencsére azért mi kis távolabb voltunk a támadás helyszínétől, de azon az úton, ott rostokoltunk a Negev sivatagban. Aztán a támadás után géppisztolyos katonák százai vettek körül minket. Az autókat ellenőrizték, tankok mozogtak a sivatagban. Az egyik ellenőrző pontnál is tank állt. Mále Hamesár környékén teljesen leállt a forgalom, és ott várakoztunk a sivatag közepén. Olyan sokáig kellett várni, hogy elfogyott a vízünk. Annyira rosszul lettem a melegben, hogy végül mentő vitt el a legközelebbi lakott településre, ami Bersevában volt. Azt mondták ugyanis, amikor az egyik kis településre mentem, hogy hát nem lehet ezzel viccelni, úgyhogy inkább egy mentővel bevisznek Bersevába, mert ott van egy jó kis kórház. Viszont nem is volt gond a checking pontoknál, az ellenőrzési pontoknál, mert hogy a mentőt mindenhol átengedték. Aztán egy helyen átpakoltak engem egy másik rohamkocsiba, mert hogy Berseve már egy másik körzet, és a szabály a szabály. Aztán szerencsére a kórházban közölték velem, hogy szerintük nincs komoly bajom. Nagyon sok vizsgálatot megcsináltak gyorsan, szakszerűen, és végül egy moldáviai zsidó orvoshoz kerültem, akivel kedélyesen elbeszélgettünk oroszul, aztán megveregette a vállamat, és mondta, hogy legközelebb több vizet vigyek magammal, meg azért benzin is legyen mindig a kocsiban, mert hogy errefelé bármi megtörténhet. Érdekes volt az is, hogy Bersevában együtt feküdtem a sérült katonákkal, aztán kérdezgettem őket, hogy mi is volt, hogy volt, de angolul próbálkoztam, de hát nem mondtak semmit arról, hogy merre jártak pontosan, csak abból következtettem, hogy nyilván a támadást követő incidensnél lehettek jelen, hogy izraeli tévéstábok várakoztak a bejáratnál, meg a derékkatonák mindenhova magukkal cipelték a géppisztolyukat, tehát még a korteremben is berakták a fegyvert a sarokba, azért ez elég fura volt számomra. Aztán kiengedtek, és éjjel megérkeztem Tel Avivba, ahol zajlott az élet, és furcsa volt, hogy pár kilométerrel odébb mik történtek, és hát Tel Avivban meg ebből semmit nem éreztek. Meg is kérdeztem a szállodást, hogy hát ez akkor így rendben van, és mondta, hogy hozzászoktak az efféle incidensekhez. Hozzáteszem, éppen most beszélt a kedves barátom, hogy egy rakétatámadás miatt, amikor hazafelé akart jönni, akkor szépen a repülőtérnél beterelték őket a szóvóhelyekre, 5 perc alatt ott voltak, 7 percet várakoztak, kijöttek, és hát ez így a mindennapok része, úgyhogy nem kellett túlságosan megijedni, mondta ő. Minden esetre az biztos, hogy azért elég furcsa volt. A sínai félszigeten 240 km hosszú a határszakasz, és jelentős részénél már van elektromos kerítés, és ez a határzár próbálja meg a biztonságot fokozni. Egyébként a humor nagyon fontos a mindennapokban errefelé. A mai napig nem felejtem el az egyik izraeli rendőr gumibotjának a feliratát, Izrael szeret téged. Hozzáteszem, humor nélkül elég nehéz lenne a merényletek hatásait, a mai napig tartó küzdelmeket a Szent Városért, Jeruzsálemért feldolgozni. Láttam olyan pólót, aminek az volt a felirata, hogy ne félj USA, Izrael mögötted áll. Érdekes az is, hogy a nézeteltéréseket meg a véleménykülönbségeket felülírja a gazdasági értek. Több zsidó kereskedő például Free Palestina matricás inget árult, az arab kereskedőknél megkapható volt 7 ágú gyertyatartó. Persze az állandó ellenőrzések azért arra utalnak, hogy korán sem mindig derűs a kép, a plázák az éttermek bejáratánál is átvizsgálják a csomagokat, de azt tapasztaltam, hogy ezt kedvesen mosolyogva teszik nagyon sokszor, egyedül a repülőtéren volt fárasztó, amikor hosszasan kellett válaszolni a kérdésekre, meg többször is átvilágították a podgyászokat. Az autonóm palesztin területeknél különösen alapos az ellenőrzés, gumilukasztó, vasak, szöges drót, minden van itt. Egyébként magyar útlevéllel viszonylag könnyen átengedtek mindenhová. Mentem úgy is, hogy végig a Holtenger partján, és akkor bementem az autonóm területre, másik oldalon kijöttem, gond nélkül ezt meg lehetett oldani, és érdekes volt, hogy amikor először voltam, akkor még nem volt GPS, amikor másodszor, harmadszor nagyobb filmet is forgattam, akkor már a GPS mindig megpróbálta kikerülni ilyen területeknél, és akkor mutatta, hogy nem, akkor forduljak el jobbra, és kerülje meg a palesztin autonóm területet. Hát gondoltam, hogy csak átengednek, és nyilván a magyar útlevéllel ezt meg is tudtam oldani, úgyhogy le is rövidítettem ezt az útszakaszt. Érdekes volt Betlehembe elmenni. Itt is voltam többször, és nagyon fura volt, mert alig találtam meg a bejáratot, hiszen ilyen nagy, hatalmas betonvéd rendszert képzeljenek el, és amikor jön az ember Tel Avivból vagy Jeruzsálemből, megy, és aztán egyszer csak balra kell valahol kanyarodni, gumilokasztó vasak, meg szöges drót, meg óriási betonemelvény, és valahogy itt a sok-sok beton közé be kell menni valahová, és na, ott van két ilyen kis ellenőrző pont, nagyon fura volt. Aztán itt is gond nélkül átengedtek mind a két helyen, majd 50 méterrel az ellenőrzési pont után megrohantak a taxisok, ami elég fura volt, mert hogy egyébként autóval mentünk, de attól még felajánlották a szolgáltatásaikat az idegenvezetéstől a szőnyegvásárlásig. Érdekes, hogy először még a miénknek sárga rendszáma volt a mi autónak, a többinek pedig zöld-fehér palesztin rendszáma, úgyhogy mindenki ledudált az útról szinte. Aztán a következő utazásom idejére már egyre több palesztinnek lett sárga rendszámos a kocsia, úgyhogy helyreállt a rend. Minden esetre a betlehemi bejárat, a betlehemi betonkerítés dermesztő és félelmetes. Ugyanakkor, amikor megérkeztem, végtelenül kedves volt minden helyi velem, és remek idegenvezetőt is szerződtettünk minimális baksisért. Az is fura volt számomra, hogy amikor a születés templomában elmentem, akkor ott nagyon-nagyon kicsi volt a bejárat. Általában az ilyen régi-régi templomoknál kicsi a bejárat, korántsem olyan hatalmas nagy ajtókat képzelnek el, mint a későbbi templomoknál, és hát ott bementünk, majd kiderült, hogy itt lényegében több egyház is közösen gondozza ezt a templomot, és hát nagyon sok mindent megtudtam, meg hát természetesen a klasszikus dolgokat kötelezően megnéztük, úgyhogy nagyon érdekes volt. A nemzeti öntudat egyébként az ellenőrzési pont mindegyik oldalán fontos. Nagyon sok izraeli autón lobog a kék-fehér zászló, az utak pompásak, illeszkedik az aszfalt, Tel Aviv és Jeruzsálem között hibátlan autópályán lehet közlekedni. Bár hozzáteszem, autót bérelni nem mindig egyszerű, de hogyha valaki ezzel akarja felfedezni a történelmi tájakat, akkor szerintem nyugodtan bevállalhatja. Továbbra is Izraelben kirándulunk, ahol nem volt könnyű autót bérelni, többször is megtettem ezt, de egyszer el is szállították az autót. Hozzáteszem, nem tudtam elolvasni, hogy éppen arról szól a kiírás, hogy ide ne parkolj biztonsági okokból. Maga a jelzés az nem volt egyértelmű, nem volt megállni tilos tábla, de hát héberül ki volt írva, ez sokat nem segített nekem. Minden esetre egyre megy a dolog, mert így is úgy is fizetni kellett, meg persze eltaxizni a járműtelepre. Egyébként a taxikban tapasztaltam, hogy igaz a mondás, hogy Izraelben minden tizedik ember beszél magyarul, most persze csak tréfásan, de tényleg 72 éves volt a sofőrünk, és kiderült, hogy a pesti 7. kerületből diszidált, és még dolgozott. Akcentus nélkül gyönyörűen beszélt magyarul, és rögtön a magyar étterembe invitált minket. Aztán kiderült, hogy hétfőnként zárva tartott a Budapest étterem, úgyhogy maradt egy remek steakhouse. Jeruzsálem és Tel Aviv felfedezése mellett a Holttenger talán az, ahová a legtöbb turista ellátogat, és a Holttenger sótartalma miatt tényleg igazi gyógyhatása van. Az emberi bőrön lévő kórokozók jelentős része a vízben elpusztul, úgyhogy a lubickolás kiváló gyógymód. A Holttengernek nincs természetes lefolyása, viszont a víze nagyon erősen párolog, a kiterjedése miatt folyamatosan csökken. A vízből kikecmeregve sorban álltam a Zuhanynál, átöltöztem a 60-as éveket idéző öltözőben, majd alaposan bevásároltam holttengeri kozmetikumokból. Endbokeknél mesés üdülőváros teremtettek a Holttenger környékére. Ennél a településnél olyan zöldes színű a Holttenger vize, mint a Maldív szigeteknél. Még a homok is fehér, és szépek a strandok. 12 nagy és 2 kisebb szállodát építettek a turistavárosban, megszámoltam. Még pláza is van, meki is van. Ide hétvégén érkeztem, pont akkor, amikor szinte megállt az élet, mert hogy a Holttengernél is komolyan veszik a szombatot. A Kronpláza Hotelben külön lift is van, amely az ortodox zsidókat szállítja. Nem kell megnyomni semmilyen gombot, a felvonó pedig minden emeleten megáll. Van szabbat automata is az ágy mellett. Ha valaki beállítja 15 percre a szabbat kezdete előtt, akkor a gépezet maga kezeli utána a légkondit és a villanykapcsolókat, úgyhogy ezekhez sem kell hozzányúlni. Nincs szobaszerviz, és az üzletek is bezárnak ilyenkor. A szombatból él a neki, jegyezte meg ismerősöm, de az biztos, hogy egyébként a legtöbben alapesetben a hotelekben étkeznek, kivéve ezen a napon reggelire nincs hús, mert hogy a tejet a hússal nem szabad keverni. Péksütikből viszont mesés a választék. A Holtengernél könnyű lebarnulni. Itt a legalacsonyabb a földön az UV-sugárzás egyébként, úgyhogy naptejet nem muszáj használni, de mégis azért én használtam, mert azért vigyáztam nagyon. Igazi bulis tengerparti szakaszok is vannak, ahol egymást érik a napágyak, és felhőtlenül vigadozhatnak a turisták. Ha a Holttengertől Jeruzsálem felé indulunk, akkor számolni kell azzal, hogy komoly dugók alakulnak ki a katonai ellenőrzések miatt. Jeruzsálemben a legizgalmasabb az óvárosi rész, ahol örmény, zsidó, keresztény és arab negyedet találunk. Itt vannak modern bevásárló utcák, tényleg pazar itt nézegette az üzletek kínálatát, és a Dávid toronynál pedig fantasztikus történelmi látványosságok is vannak, meg hát apró sikátorok, szűk utcácskák, ahol árusok kínálgatják a portékákat. Az örmények már Jeruzsálemben az 5. századtól kezdve laknak, egymás között saját nyelvüket beszélik, és újságot is kiadnak. A 3. században élt Gregorius tanításainak hatására vették fel a kereszténységet, és róla nevezték el egyházukat is. A gregoriánusok egyházi vezetője Örményországban él, és nem ismeri el a pápa fennhatóságát. Az Örmény múzeumban is ellátogattam, vannak itt gyönyörű arany füstölők, drága kövekkel kirakott keresztek, palástok. A zsidó negyedben csinos sapkát viselő kisiskolások szaladtak el mellettünk. Követtük őket, és eljutottunk a kilátópontig, ahonnan már lehetett látni a siratófalat. A híres építményt igazából nyugati falnak hívják az elhelyezkedése miatt, úgyhogy ezt a feliratot keressék angolul, ha meg akarják találni. A fal hatalmas, 10-15 tonna súlyú kőtömbökből épült, kötőanyag nélkül, jelentős része még Heródes korából való. A hit szerint Isten szelleme nem távozott el a faltól, a babilóniai fogságból visszatért zsidók szentélyének lerombolása után sem. Az ide látogatók a kívánságaikat kis certire ráírják, majd a fal réseibe helyezik. A siratófalat külön látogathatják a nők és külön a férfiak. Ha valakinek nincsen fejfedője, még akár itt is szerezhet, ugyanis csak fedett fővel lehet meglátogatni a szent helyet. A siratófal mellett gyakran hallani énekszót, volt, hogy egy rabbi dalolt, volt, hogy iskolás lányok, miközben a gépisztős katonák békésen sétálgattak a bejáratnál. Innen a siratófal mellől egy emelvényen, hogyha végig megyünk fölfelé, akkor tudunk elmenni az Al-Aqsa mecsetig, a templomos lovagok meg Salamon templom egykori területéhez, és itt nézhetjük meg az arabok szent helyét, és aztán utána innen viszonylag egyszerűbben visszajuthatunk a klasszikus jeruzsálemi zsidó területre, meg a keresztény negyedbe is. Úgyhogy ez is nagyon érdekes, hogy így felépítettek egy ilyen furcsa fa tákolmányt, és ezen keresztül lehet felmenni errefelé. A keresztény negyed megint csak érdekes, mert hogy nehéz megtalálni is, mert a központot, a Szentsír bazilikát arab bazár veszi körül. A Via Dolorosa, a fájdalom útja pedig girosz sütörék és pólóárusok között vezet. Úgyhogy ezt egy picit másképp képzeltem el. Jézus keresztútjának állomásait szuvenírárusok és derékboltosok lepték el. A hagyomány szerint a bazilikában található az a barlang, ahová Jézus testét fektették. Márványból emeltek fölé egy kápolnát a nagy templomon belül, az oltár abból a kőből készült, amely egykor Jézus sírkamráját is elzárta. A bazilikából kilépve nagyon hosszú ideig kerestem a Golgota hegyet, ahol Jézust keresztre feszítették, mert hogy a filmekből emlékeztem, hogy itt csak kopársziklák vannak. Aztán kiderült, hogy a Golgotát már rég beépítették, úgyhogy a templom egyik belső lépcsőjét kellett megtalálni, és hogyha itt felmásztunk, akkor elérkezhettünk a kereszténység egyik legszentebb helyére. Három oltárt lehet itt találni, az elsőt azon a helyen, ahol Mária volt, amikor fiát keresztre feszítették, a másikat Jézus halálának helyszínén, ahol a keresztfa állt, a harmadikat pedig ott, ahol Jézust levették a keresztről. A Golgota héber szó jelentése koponya, a latin megfelelője a kálvária, ez is koponyát jelent. A zsidó hagyomány szerint ugyanis itt temették el az emberiség ősatjának, Ádámnak a koponyáját, amelyet Noé magával vitt az özönvíz idején a bárkában. Errefelé úgy tartják, hogy Jézus halálakor a vére lecsorgott a keresztről egy sziklára, onnan becsorgott a földbe egyenesen Ádám koponyájára. A mai napig meg lehet nézni azt a szikrát, ahol mindez állítólag megtörtént. Miután lejöttünk a Golgotáról vezető lépcsőn, elhagytuk a Szent Sír bazilikát. Kifelé tartva nem csak zarándokokat, hanem fiatal katonákat is láttunk, akiknek éppen előadást tartott a mesterük. Géppisztollyal őrizték őket, hogy ne legyen semmi baj. Aztán hamarosan ismét az arab bazárban találtuk magunkat. Az Al-Aqsa mesetet sokadik próbálkozás után sikerült megnézni, valamiért csak reggel látogatható. Mint már meséltem, a siratófalnál van egy fatákolmány, ezen át lehet ide jutni, hosszas ellenőrzések után. A mecsetben volt a keresztesek központja a hadjáratok idején, ekkor Salamon templomának nevezték át. A templom őrei voltak a templomos lovagok, akik hihetetlen kincseket halmoztak fel. Aztán később az arabok visszafoglalták a templomot, és az megint mecset lett. Az arab önkormányzatú területen errefelé találjuk a szikla mecsetet is, amely aranyozott díszítéseivel Jeruzsálem számos pontjáról látszik. Ez szintén itt, ezen a részen van. Az arab részt egy ellenőrző pontnál, a jeruzsálemi óvárost pedig a damaszkuszi kapunát hagytuk el. A damaszkuszi kapunál hatalmas piac van, gyümölcsöket, virágokat, fűszereket árulnak mindenütt. A lejtős területen 4 méter magasságig megrakott hatalmas kézikocsival viszik le a termékeket úgy, hogy egy használt autógumit kötnek a kocsihoz, és azzal fékeznek, nehogy lerobogjon a szerkezet a domb aljára. Az óvárosból kilépve egy taxit fogtunk, és az izraeli parlament a Knesset felé indultunk. Egy fotót megért a történet, bár azt is nehéz volt elkészíteni, annyira őrzik az épületet, bár nem volt kint, hogy tilos fotózni. De van azért szöges drótkerítés, betonkerítés, ellenőrzési pontok, minden. Aztán késő délután még egyszer visszamentünk az óvárosba. A parkolás nagyon könnyű, mert hogy hatalmas befogadóképességű parkolóházakat építettek itt, itt le kell tenni az autót, és aztán a belvárosba már csak gyalog lehet közlekedni. Innen tovább mentem az Olajfák hegyére. Ez legendás liget, de ha valaki ellátogat errefelé, akkor megérinti azért a történelem szele. Jeruzsálem után Masszada a zsidók második legszentebb helye. 1000 zsidó védte az itteni erődöt 15 000 római légiós ellen. Mielőtt elesett a vár, a védők sorshúzás alapján végeztek egymással, majd az utolsó önmagával. Azóta is itt esketik fel az izraeli katonákat, Masszada még egyszer nem esett el jelmondattal. Masszadába kocsival lehet eljutni, tágas parkoló várja az érkező turistákat, vendégeket. Egyébként Jeruzsálemből is könnyű megközelíteni, meg Eilatból is egy kirándulás mindenképpen megér. Az erő tetejére felvonó szállítja a turistákat. A panoráma elképesztő, látni az egész holtengert. A romok is érdekesek, bár történelem kedvelő legyen a talpán, aki szereti ezeket a tűző napon hosszasan nézegetni, úgyhogy inkább a lenti hűvös múzeumban látogattam el, és így szívtam magamba a tudást. Masszadából egyenes út vezet le délre, Eilat felé. Közben odaautóztam még Salamon híres bányáihoz is, Timna, így hívják ezt a kis területet, Timna környékén van egy jó kis oázis, és hát rengeteg ókori emlék, de ezt már megszokhattam, mert hogy errefelé minden kilométerhez fűződik valamilyen híres történet. Voltam Názáretben, ahol viszonylag új egyébként az a templom, ez a keresztény templom, majd fölépítettek, és itt is mindenképpen a látogatás nagyon-nagyon érdekes. Aztán ha valaki elmegy még Hajfa környékére, akkor szerintem az legalább egy 3 napot megér. Ha történelmi tájakon barangolunk, akkor szerintem az a legjobb módszer, én legalábbis úgy csináltam, hogy olvasgattam közben a Bibliát, és hát picit megérti az ember a történeteket, és még inkább érdekes, és mindenképpen történelmi szempontból is fantasztikus utazás lesz az itteni kirándulás. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Garai Bendegúz segítőtársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. Viszont hallásra!